Kumi Ferenc, a köztársasági elnöki hivatal stratégiai elemző főosztályának vezetője, az Aréna vendége. A köztársasági elnök előre lefektetett elveken álló, a politikai konzultációt és befolyást kizáró kinevezési gyakorlata, az, ha összeszámolnak, akkor nagyjából egy 50%-os sikert mutat. Van, amikor bejön, van, amikor nem jön be. Szabó Mátéról eltolták a döntést, pedig villámgyorsan jelölt az elnök. Folytatja ezt a gyakorlatot?
Természetesen folytatja, hiszen ennek a gyakorlatnak azért én másképp számolom, és úgy érzem, hogy inkább eredményei vannak, sőt, nagyon látványos eredménye, hiszen az intézményrendszerbe vetett bizalom helyreállítására lehet ez a fajta gyakorlat alkalmas. Ha megnézzük azt, hogy a legfőbb ügyészséggel kapcsolatos politikai viták, azok mennyire elmúltak azóta, amióta egy ilyen nem pártok által egyeztetett személy került az intézmény élére. Igaz, hogy csak a más választani, és ez nagyon sajnálatos volt, hiszen az első jelölt Horányi Miklóssal kapcsolatban sem tudtak a pártok igazán elfogadható kifogást megfogalmazni. Ennek az áldozatnak az árán is úgy tűnik, az látszik, hogy érdemes volt. Az intézmény úgy működik, ahogy annak működnie kell, nem a politikai arénában, hanem a saját maga területén, az igazságszolgáltatás szolgálatában. És ugyanez a szempont vezérli az elnököt az ombudsmanokkal kapcsolatban is. És itt látni kell egy nagy eredményt, és ez szerintem, ha 50%-ról beszélünk, vagy onnan indulunk, inkább fölfelé tolja el az én értékelésemet. Magyarországon először lehet egy roma származású politikus ilyen állami vezetőposztba, került állami vezetőposztba, mint Kálai Ernő.
És ő maga is azt mondta, hogy ha ez másképp történt volna, akkor most ő nem lenne itt. Tehát valószínűleg érzi.
Nyilván itt már átlépünk a spekuláció világába, de azért, ha a lehetséges forgatókönyveket magam végigfuttam, én sem nagyon láttam, hogy pártokkal egyeztetve hogyan lett volna Kálai Ernő ombudsman. Úgyhogy én azt hiszem, hogy például az ő megválasztása és már látom hatásos munkája és eredménye annak, hogy Sólyom László így jelöl, és egy olyan folyamatnak az első lépése lehet, amiben az intézmények, a alkotmányos intézmények, amelyeknek a tekintélye esetleg kicsit megtépázódhatott az elmúlt években, ezek visszaszerzik a tekintélyüket. Ez egy fontos misszió, ezt ebben az elnöki ciklusban végig lehet csinálni, ezért nagyon fontos, hogy Sólyom László kitartson emellett a jelölési gyakorlat mellett.
Ha már az intézmények kerültek szóba, az elnöknek ugye a kormány oldallal és az ellenzéki oldal két pártjával is van vitája, a kormány oldallal a politikai tisztesség dolgában, mit tehet egy politikus a politikai céljai elérése érdekében, az ellenzékkel pedig az intézményrendszer alapjainak rongálása tárgyában. Milyen lehetősége van az elnöknek, hogy most nézzük ezt a második oldalt, hogy ebben az intézményrendszer tiszteletére, amelyben én úgy látom, hogy ő hisz, felhívja a két ellenzéki párt figyelmét?
Azt gondolom, hogy ezeknek a nyilatkozatoknak, amik némileg ütköznek azokkal a gondolatokkal, amiket az ellenzéki párt és annak elnöke szokott különböző nyilatkozataiban, mert jelentősége, hogy beszéljünk a lényegről, és beszéljünk arról, hogy ha a politika alul teljesít, hogyha elégedetlenek a választók, ha elégedetlen általában a közélet a politika teljesítményével, akkor nem szerencsés dolog az intézményrendszerben keresni a hibát. Ez egy nagyon kézenfekvő válasz, talán ezért is sodródik a politika abba, hogy rögtön az intézményrendszer felé fordul. Nagyon gyakran ez egyfajta pótcselekvés is, hogyha visszaemlékszünk rá, korábban is volt kormány oldalról is példa arra, hogy egy tehetetlen helyzetben az intézményrendszer átalakításában láttak megoldást egykori miniszterelnökök, illetve egy konkrét miniszterelnök. De azt kell látni, hogy amikor alul teljesít a politika, akkor sokkal inkább a szereplőkről van szó, és nem az intézményrendszerről. Az intézményrendszer, az köszöni jól van, ahogy Sólyom László is fogalmazott egy interjúban, ezzel az alkotmányos berendezkedéssel kiválóan lehet üzemeltetni a magyar köztársaságot, a magyar államot. A habituson, a politikusok hozzáállásán kell változtatni, és alapvetően a bizalomnak kell eluralkodnia a közéletben, még akkor is, hogyha ez nyilván nagyon nehéz, hiszen valahogy valakinek el kéne kezdeni egyszer csak bízni a másikba, ez már csak játékelméleti szempontból is egy elég nehéz probléma, de nem az jelenti a megoldást, hogy aktuális politikai érdekeknek megfelelően elkezdjük átalakítani az intézményrendszert. Miközben azt is érdemes hozzátenni, hogy erre a gyakorlati politikai esély sincsen meg, hiszen olyan többséget kívánnának ezek az átalakítások, amivel nem rendelkezik a javaslattevő. Tehát igazából ez a fajta tematizálás leginkább arra alkalmas, hogy elbizonytalanítsa rendkívül sok embert abban a tekintetben, hogy a magyar alkotmányos berendezkedés stabil és úgy jó, ahogy van.
Ez egy nagyon bonyolult kérdés. Nem lehet könnyű győzelmet a vitapartner felett aratni. Ugyanilyen bonyolult kérdés a politikai tisztesség dolga. Ebben meg a kormány oldalal van vitája. Ebben az eddigiek után, a nyilatkozatai, a beszédei, a megszólalásai után mit tehet még az elnök, amikor azt mondja, hogy a kérdés nincs megoldva?
Hát leginkább azt, hogy újra és újra felhívja a figyelmet arra, hogy nem került pont ennek a kérdésnek a végére. Bármennyire is próbálták pont a legutóbbi interjú után különböző kritikus sajtóvélemények azt sugallni, hogy Sólyom László nyitott ajtókat dönget, hiszen a kormányfő már elnézést kért, már megkövette a választókat. A legfőbb normasértésért, ha úgy tetszik, ami szerint veszélyeztette a demokráciába vetett bizalmat azzal, hogy megengedhetetlen eszközt használt fel a választások megnyerésére, ezért Gyurcsány Ferenc nem kért elnézést, és ezt tartotta fontosnak ismét megismételni Sólyom László. Mindaz, ami elhangzott, ami bocsánatkérésként tételeződik sok vélemény szerint, az inkább annak a folyamatnak volt a kezdete, amivel ezt az összödi beszédet és az akrüli a demokrácia alapjait érintő kérdéseket bagatelizálni próbálja a kormány oldal is, és próbálja az értelmiségi holdudvara is.
Hogy látja, ebben a kérdésben következetes lesz az elnök? Tehát addig fogja ezt napirenden tartani, ameddig ízlése és meggyőződése szerint ez meg nem oldódik, akár a következő választási kampányig?
Nézze, nyilván függ ez a közvélemény érdeklődésétől is. Tehát én azt hiszem, hogy amíg a köztársasági elnök kap erre irányuló kérdést, addig, ha nem változnak a körülmények, ugyanazt a választ fogja adni. Ez része a következetesség alapfeltételének, ami szerint működik. Tehát ami miatt ez lekerülhet a napirendről, az az, hogy új kérdések jönnek elő, változik a politika is, változik az érdeklődés fókusza, de azt gondolom, hogy ha valaki ezt firtatni fogja, a válaszok nem változnak.
Új kérdések nyilván előjönnek, leghamarabb ősszel. Milyen őszre számítanak az elnöki hivatalban?
Ezzel kapcsolatban idézni tudom, elnök úr hasonló kérdésre tett válaszát legutóbb, hogy elnöki józsa nem működik a köztársasági elnöki hivatalban. Tehát mindaz, ami nyilvánvalóan a kérdésben megfogalmazódik, hogy milyen közéleti hőmérséklet, milyen konfliktusok várhatók, ezt nem tudjuk, nem látjuk előre. Amit az elnöki hivatal tud, és amit az elnök tud, az a saját maga által tervezett program. Ez rendkívül intenzív lesz. Folytatódik az országjárás, folytatódik a nemzeti parkok végig látogatása. Sor fog kerülni több fontos eseményre is, például ebből kiemelkedik talán egy World Science Forum nevű nemzetközi konferencia, ahol ökológiai kérdésekről fog szó esni, és egy államfői találkozó lesz itt Budapesten. Még nem tudjuk pontosan, mert zajlik az egyeztetés, de 4-5 államfő is egy időben egyszerre ideérkezik a magyar államfő meghívására. Rendkívül fontos diplomáciai esemény is lesz, egy kicsit a világ figyelmét is Budapestre fogja terelni, a Tudományos Akadémiára, amely együtt a házigazdája ennek a rendezvénynek, és az ökológia kérdéseire is. Azt hiszem, hogy egy jó példa arra, hogy ez a térség, ez a régió is tud élen járni bizonyos ügyek képviseletében, és nem feltétlenül van szükség arra, Magyarország, akár a diplomáciában, akár a tudományban, csak valamiféle követő pozíciót töltsön be. Itt most Magyarország az, amelyik a témát meghatározza, és remélhetőleg a világ figyelmét sikerül hatásosan fölhívni.
Tervez ezen a kongresszuson, konferencián az elnök 4 szem közti megbeszéléseket, amiről ő maga is azt mondta a tévéinterjúban, hogy persze tudja, hogy a külügy ilyenkor retteg. Ezt nyilván tréfásan mondta, hogy nincs mitől rettegni, de azért ők bezárkoznak, és 40-70 vagy valamennyi percet beszélgetnek.
Nyilván a külügy, de mindenféle adminisztráció a kiszámítható körülményeket szereti a leginkább, és talán innen vezethető le ez a fajta rettegés, ami tényleg nem valós rettegés egyébként. Sólyom László mindig törekszik arra, hogy a külföldi partnereivel 4 szem közt is tudjon megbeszéléseket folytatni. Neki az a tapasztalata, hogy a megbeszéléseknek ezek a leggyümölcsözőbb részei, ezek azok a helyzetek, amikor ténylegesen előre lehet jutni bizonyos kérdésekben, amik leginkább, leghatékonyabbak és a leginkább eredményekkel szolgálnak, úgyhogy nem véges még a programja ennek a találkozónak novemberben, november elején fog erre sor kerülni, de bizonyára lesznek ilyen 4 szem közti találkozók is.
Csak hogy a helyzetet tisztázzuk, hogy az elnöknek a mindenkori kormány külpolitikájába illeszkedően kell a tárgyalásait akár 4 szem közt, akár sok szem közt lefolytatni.
Pontosan.
Nincsen alkotmányos mozgástere más irányokat fölvenni.
Az elnök a hivatalos külügy végrehajtója, és képviseli a Magyar Köztársaságot és annak a külügyi politikáját is.
Innen folytatjuk a hírek után. Humin Ferenc, a köztársasági elnöki hivatal stratégiai elemző főosztályának vezetője, az Aréna vendége.